frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Nagy országos rendezvényt szervez a Tisza párt az új országgyűlés alakuló ülésére, a parlament előtti Kossuth térre. Jelentette be az országgyűlési választáson nyertes párt elnöke, miniszterelnök jelöltje pénteken Budapesten. Magyar Péter megerősítette, azt javasolják, hogy május 9-én legyen az alakuló ülés. Azért hétvégén, hogy minél többen el tudjanak jönni a parlament előtti rendezvényre. A politikus közölte, azt is javasolják, hogy a miniszterelnököt már az alakuló ülésen válassza meg a parlament, és aznap tegyen esküt. Erre 1990 óta nem volt példa, jegyezte meg, hozzátette. Javaslatait elfogadták a frakciók. Magyar Péter közölte, az egyeztetésen résztvevő Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter azt kérte, hogy a miniszterelnök megválasztása után legkésőbb kedden hallgassák meg a bizottságok a minisztereket. A kormány döntött a védett üzemanyagár fenntartásáról szerdai ülésén. Az erről szóló rendeletet a miniszterelnök aláírta. Jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter pénteken a közösségi oldalán tett bejegyzésében. Ahhoz, hogy a kormányváltás után is megmaradjon a védett üzemanyagár, az új országgyűlésnek is döntenie kell. A szükséges jogszabályt ezért az országgyűléshez benyújtjuk, arról az új parlament azonnal dönthet, fogalmazott Gulyás Gergely. A kormány biztosítani fogja a rendezett és gyors átadás átvétel feltételeit, közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter. A várakozások szerint a jövő héttől újra működhet a Barátság kőolajvezeték, mondta a választáson nyertes Tisza párt elnöke, miniszterelnök jelöltje Budapesten, miután a parlamentbe jutott pártok képviselői az országgyűlés alakuló ülésének előkészítéséről tárgyaltak. Magyar Péter a megbeszélést követő sajtótájékoztatón kérdésre válaszolva azt mondta, hogy a vezeték újraindulásáról a Hernádi Zsolt, MOL elnök vezérigazgatóval folytatott csütörtöki megbeszélésén kapott tájékoztatást. Az Adria vezetéken eközben érkezik az olaj, és a MOL-nál úgy számolnak, hogy sem a közeljövőben, sem középtávon nem lesz semmilyen ellátási probléma, emelte ki. Magyar Péter elmondta, arról tájékoztatta az elnök vezérigazgatót, hogy a Tisza kormány a következő hónapokban fenntartja az üzemanyagok védett tárát. Korrekt együttműködésre törekednek a Tisza kormánnyal, ami a magyar gazdaságnak és a vállalkozásoknak is az érdeke. A bank aktivitása nem csökken Magyarországon, mondta Csányi Sándor az OTP Bank NRT igazgatóságának elnöke a pénzintézet közgyűlésén, majd a sajtótájékoztatóján pénteken Budapesten kérdésre elmondta. Hamarosan egyeztetni fognak az új kormánnyal a bankszektort érintő kérdésekről. Bár a kormányprogram és a kormány tagjainak személye nem ismert teljesen, reményét fejezte ki, hogy a piacbizalma megalapozott és fennmarad. Fontos a gazdaság újraindítása szempontjából a beragadt uniós pénzek megérkezése. Nem várják a bankadók gyors kivezetését, ugyanakkor arra számít, hogy az egyedi kormánybeavatkozások megszűnnek, s előbb-utóbb a különadók is eltűnnek, válaszolt a kérdésre Csányi Sándor. A Magyar Honvédség KC-390 szállító repülőgépével pénteken útnak indult a különleges műveleti erők kijelölt állománya Marokkóba, hogy részt vegyen egy afrikai gyakorlaton, közölte a Honvéd vezérkar kommunikációs főnöke a távirat irodával. Azt írták, ez a gyakorlat az Egyesült Államok afrikai parancsnokságának legnagyobb éves közös gyakorlata, amely több mint 40 ország részvételével április 20-a és május 8-a között zajlik Gánában, Marokkóban, Szenegálban és Tunéziában. Célja az Egyesült Államok, az afrikai országok és a globális szövetségesek kollektív biztonsági képességeinek megerősítése, egy minden haderőtípust felölelő, több komponensű és több nemzeti közös kiképzés esemény keretében. Idézték Böröndi Gábor vezérezredest, a Honvéd vezérkar főnökét, aki kiemelt lehetőségnek tartja a magyar részvételt az afrikai kontinensen rendezett különböző nemzeti gyakorlatokon. Végül az időjárásról. A gomoly felhők fokozatosan feloszlanak, általában derült lesz az ég, azonban a Nyugat-Dunántúl felé némi fátyol felhőzet besodródhat. Estére mindenütt megszűnik a csapadék, nagy részt mérséklődik, gyengül a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 3 és 9 fok között alakul, de a szélcsendes északi völgyekben, illetve esetleg a nyírségben fagypont közelébe is hűlhet a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 19 és 22 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, műsorismertetést hallanak itt a Szent István Rádióban, a mikrofonnál a bemondó Domán Vivien. Ma a híreket Sinkovics Andreától hallják. A zenéket Kovács Krisztina kolléganőm válogatja, a technikai pultot Nátrán István kollégám kezeli. Lássuk, milyen programokkal várjuk Önöket a mai estén. Hamarosan Közelkép című porté műsorunk szól. Ebben Uzsainé Pécsi Rita neveléskutatót hallják. Műsorajánlónk szól.
Átkeretezés az a technika, amikor egy nagyobb, tehát érted, egy más szempontból kezdek, nagyon-nagyon-nagyon hasznos, nagyon-nagyon szükséges, nagyon sokszor kell, hogy átlépjek az ő szempontjából. Tehát mindig a saját szűk szempontodból fogod először látni a dolgot. És abban lehet, hogy bosszantó is van, lehet, hogy mindegy. De hogyha átmész egy másikba, egy másik megvilágításba, lehet, hogy egészen más a helyzet. Úgy keretkezett a maga fogalom, hogy nézek egy képet, ott van egy templom, egy asszony az arcát a kezébe rejti, és már együtt is érzel vele, hogy biztos gyász van, most mennek, szegény sír. Jó, teszel neki egy nagyobb keretet, és azt látod, hogy jön egy felvirágozott autó, egy mennyasszony száll ki belőle, tehát az asszony tényleg sír, de nem bánatában, hanem örömében. Tehát egy nagyobb keretbe, egy más megvilágításba, sok ilyen mese van, sok ilyen játék van, sok ilyen helyzetbe, tehát ne kritikus helyzetbe kezdjék el gyakorolni, hanem ilyen általános kicsi helyzetekbe, hogy egy kicsit máshonnan nézni, hogy ebből mit lehetne akár tanulni.
Az óra második felében a Líceumi Krónikát, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem magazin műsorát hallják. 21 órakor a hírek után Kultúrkör című műsorunkkal várjuk Önöket. Farkas Erzsébet és Klész Beáta összeállításának elején a Miskolci Nemzeti Színház előadásairól beszélgetünk az intézmény igazgatóival. Majd ezt követően a Filharmónia Magyarország Miskolci és Egri Filharmónia bérleteinek koncertjeit ismertetjük. Végül szólunk a Bródi Sándor könyvtár áprilisi és májusi programjairól, valamint a Harlekin Báb Színház idei utolsó bemutatójáról. 21 és 22 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Téka című műsorunk szól, még Kisújszállási frekvenciánkon Leltár című összeállításunkkal várjuk Önöket. 22 órakor a hírek után Közélet című műsorunkat hallgathatják meg. Mai műsorunkban az Életvédők Szövetsége munkájáról lesz szó elsőként, majd beszámolunk egy Sárospatakon tartott zenei előadásról. 23 órakor a hírek után a Vatikáni rádióadását sugározzuk, majd a Hitvallót szól. Ebben Birincsikné Antalóci Hajnalka hitoktató Faludiné Zsuzsannával Jézus Krisztus csodáiról beszélget. Éjfélkor pedig a himnusz hangjai búcsúztatják a mai napunkat is, de előtte még műsorismertetéssel várom Önöket. Tartsanak velünk addig is.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban folytatjuk Uzsainé Pécsi Ritának, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola főiskolai tanárának, neveléskutatónak az előadását, amit a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz római katolikus templomban tartott. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében a bemondó, Domán Vivian.
Szóval azt mondjuk, azon a együttérzés, ilyen kicsi dolgokon, halkan csukom be az ajtót, érted? Hát ez nem nagy bűn, érted? Kicsit hangosabban becsukni egy ajtót. És lehet, hogy valakinek ez a szokása. Tak, érted? Jó, kész. Valakinek az a szokása, hogy egyáltalán nem csukja be. Tehát érted, vannak ilyen kis ilyen kis apróságok, erre majd még visszatérünk. Hazaszólok, hogyha kések, hát tudják, ez honnan van ez a dolog. Jó, beállok a garázsba, jó van. Mondd ki a jót, nagyon fontos, nagyon-nagyon fontos. Tehát erről leszoktunk. Egyszerűen ott vagyunk, persze, hogy ezek természetes dolgok. Ja, hát persze. A természetes jót is mondd ki. Tehát egyszerűen rászoktunk arra, hogy jaj, nem akarlak szembe dicsérni. Miért nem? Miért nem? Hát kinek akarod megmondani, hogy ő jó? Hát másiknak. Kinek? Hát miért nem neki mondod meg, ha jó? Érted? Tehát fedezd fel azt, ami jó, és mondd ki. És ez a gyerekeinkkel kapcsolatban is így van, de most így inkább a társkapcsolatra értem. Nagyon sokszor olyan természetesnek veszük, mert már az úgy bejáratódott, érted? Az úgy van. A természetes jó dolgokat is mondjuk ki. És nem fogjuk azzal elkapatni a másikat. Ettől kezdünk el félni 5 éves korától a gyerektől, érted? Elkapatjuk, ha megmondjuk a jót. Tessék megmondani. És ez nagyon-nagyon lényeges, hogy akár a természetes dolgokat is. Sokszor gondoltam arra, amikor a gyerekeink úgy növegettek, és volt az egyik gyerekünk, aki nagyon megbízható volt. Most már másikak is megbízhatók, de az akkor is megbízható volt. és tényleg az azt mondta, hogy 5-kor hazajön, az 5-kor kinyitott az ajtót. Hát ez tényleg. De úgy belegondoltam, hogy hát érted, 10 éve erre tanítjuk őket, hogy ha azt mondod, hogy 5-kor hazajössz, akkor 5-kor gyerek haza. Természetes dolog, nem? De hát nem jön neki annyi a szádon, hogy de jó, hogy te benned ennyire meg lehet bízni. Csak ennyi. És ez egy természetes dolog, amit meg tudtam dicsérni. Sokszor eszembe jut az is, hogy ugye, most már minden gyerekünk családos, jönnek haza, jó, főzünk valamit, jó. Múltkor azt mondja az egyik, te anya, de jó levest főztél, te figyelj, ez nagyon jó siker, és a többi. És úgy belegondoltam, hogy hát 64 éves vagyok gyerekek. Hát csak összehozok egy levest, nem? Nem, hát nem egy természetes dolog. És mégis annyira jó volt, hogy kimondta, és legközelebb még jobb levest főztem. Tehát ez nagyon fontos, mondjuk ki a jó. Jó, a moralitás, ez is ugye az erkölcsi értékeket, csak tapasztalattal tanuljuk, ezek azok az őszintéség, az átláthatóság, hogy minden nap téged választalak, érted? Olyan szép, Müller Péternek van egy írása, és ezt valóban ezt úgy tapasztalta. Azt mondja, a nagyapám minden nap megkérte a nagyanyám kezét. Minden nap ezzel jött haza. Azt mondja, akár milyen kis árokszéli virágot hozott, de tényleg szóval nem nagy dolgokat. És azt mondja, ezzel jött haza, ma is téged választalak. Érted? És akkor így is búcsúztak el valahogy, így is halt meg, nagyon szép volt ez az egész történet, de hogy esetleg egy ilyen gesztust, vagy legalább magunkban érezzük azt. Ugye a megbocsátás. Megbocsátásnak. Nagyon fontos ebben a Strünchart családmozgalomban. Hát tanultunk egy nagyon jó kis módszert. Azt mondja, engedj meg a társadnak 20 bogarat. Na most ez, amikor nyitva hagyja az ajtót, tudod, az ablakot, nem áll be a garázsba, tudod, vagy zörög a fazekakkal, vagy mit tudom én, mit csinál, érted, szöszmötöl a fürdőszobába, nyomja ki a tubust, nem tudom, mit csinál, érted, mindig ott hagyja a hajának a maradékát, vagy mindegy. Szóval ezek nem nagy vétségek, csak pontosan azt jelentik, ugye, hogy minden nap előfordul. Hogy minden nap ugyanott. Hogy minden nap ugyanott. Érted? Ez fel fog erősödni. És erre van egy ilyen nagyon-nagyon bölcs tanács, engedj meg neki 20 bogarat. Na most figyelsz, a bogár lehet abból is, amit például a házasságotok elején annyira bírtál benne, pont ebbe szerettél bele. Te, hogy ez milyen gyors, hogy ez milyen talpra esett, hogy ez milyen 20 év. Hát apám, hát ennek mindent meg kell szakérteni. Hogy ez egy percet nem tud várni. Hogy ennek mindenhoz hozzá kell szólni. Jó. A másik az, úgy megszeretem, olyan áldott jó, olyan türelmes, olyan csendes, olyan kedvesen megvárja, meghallgatja minden. 20 év? Jézusom, hát ennek megalszik a tej a szájában. Hát, amíg ez egyszer sóhajt, addig én 5-ször megcsinálom. Jó. Szóval ez az. És akkor összeszedni ezeket, azért, mert pontosan azért, hogy ne kelljen bosszankodnod minden ilyen huszon minden nap, hanem azt mondod, hogy megengedjük, érted? Ebben lehetsz nagyvonalú. 20 ilyet összeszedni. Amikor hazamennek, végre befejezem ezt az előadást valahogy, nem tudom mikor, amikor hazamennek, vagy másik napon, hát ezt egy pohár bor mellett gyűjtsék össze, de legyen pohár bor, tehát legyen. Jó? Gyűjtsék össze. Szépen írjuk össze. Legalább 15-öt. De javaslom azt, hogy ne a sajátoddal kezdjed. Ne. Mert egyrészt vagy rossz napod lesz, vagy nem találod meg. Nem találod meg. Mert amit találsz, tudod, az nem olyan nagy. Tehát szerintem az nem, tehát nem olyan. Nem olyan. Tehát az éppen a szexepilem. Tehát nem. Vagy csak egy katicabogár, tudod? Az olyan kis helyes, nem? De a tiéd, hát a szarvasbogár. Hát az büdös bogár. Az van, érted? És tényleg néha úgy érzed, hogy egy bogárgyűjtemény közepén ülsz éppen. De nem baj, mert megvan egy kicsit az átemelkedett humora, a lehetősége, érted, hogy kicsit, ugye kicsit távolabbra nézzél. És keresgéltem ezt a szemetes zsákot. Az embereket, akikkel együtt kell szeretni. Ezt a drága anyám mondta. Ő meg tudta tenni, én meg nem. Odáig eljutottam, hogy elfogadtam a másikat olyannak, amilyen. Meg is értettem, de nem szerettem. Ő meg szerette. Egyszer faggattam, hogy csinálja. Azt mondta, nézd minden ember, önző, rendetlen, bosszantóan precíz, könnyelmű, komor, gátlástalan, vagy éppen gátlásos, nem mosdik, vagy éppen tisztaságmániás, hirtelen haragú, vagy tele van sérelemmel, sorolhatnám még. Minden ember gyári hibás, én is, meg te is. Azt hiszed, te nem vagy, mégis szeretlek, hát abban a hatalmas zsákban, amelyet a lelkemben nyitottam neked, minden ilyen tulajdonságot belefér. Reggelig tudnám sorolni, mi miatt nem vagy szeretetre méltó, de szeretlek. Ha nem így működnénk, nem lenne szeretet a világon. Nincs olyan ember, akinek ne lennének ilyen kis tüskéi, bosszantó tulajdonságai. Nincs olyan lélek, akiben ne lenne szemét. Még a szentekében is van, de mennyi. A szeretethez bőséges lélek kell. Egy nagy szemetes kosár, ahova a másik minden ilyen vacakságát behajítom. Kidobom, vagy elfelejtem? Nem értettem, és ezért még hozzátette. Na nézd, vegyük csak azt, ami téged illet. Ordítva születtél, minden éjszakámat végigbömböltet 3 éves korodig. Követelődző voltál, önző mohó. Csak arra kellettem neked, hogy adjak, hogy etesselek, fürdesselek, meg hogy el ne felejtsük, naponta többször bepisíltél, sőt, olyan büdös voltál, hogy minden idegen kiment a szobából. Én meg bírtam, nem is zavart, sőt, mosolyogtam rajta. Életem legszebb korszakához tapad az a mások számára borzalmas bűz, ami belőled áradt. Éjszaka féltél, fölébresztettél, évekig nem aludtunk miattad. Az utcán lusta voltál, föl kellett emelni, mert úgy ordítottál, hogy azt hitték, hogy ölünk téged. Így kezdődött a kapcsolatunk, és látod, szerettelek. Ne hidd, hogy egy párkapcsolatban, vagy egy barátságban, vagy bármilyen emberi viszonyban másképp működik a szeretet. Nem. Ha valakit megszeretsz, vegyél hozzá egy jó nagy szemetes zsákot. Minden nap dobd bele a másik hibáit, és felejtsd el, nézz a szemébe, hát hiszen ember ő is, szegény, mint te, és teli van hibával. Ne azt nézz, hanem a szemeit, csak is a szemeit, vagy még inkább a szívét. Hát szóval ezt jelenti ez a megbocsátás minden nap. Na itt van a vágyteljesítés késleltetése. Azt mondjuk például, hogy a vágyteljesítés késleltetése lemondani egy jó dologról egy még jobbért. Ez tulajdonképpen ezt jelenti. Tehát egy jó dologról. Tehát itt kezdődik az, hogy nem azt kezdem méricskélni, hogy ez nekem jár, vagy főleg, ahogy házasságban elindul az, hogy jogom van hozzá, vagy mindennek van határa, álljunk meg. Tehát nem ez. Hanem azt mondani, hogy ugye egy jó dologról, amit megtehetnék, de ilyen apróságokra, érted, hogy szeretem hangosan hallgatni a zenét, de látom, hogy téged zavar. És akkor azt mondom, hogy lehalkítom. Nem azért, mert csendrendelet van, mert nem azért, mert megbüntetnek, meg nem azért. Érted, járna? Hát nekem is jár az a hangos zene, nem? De, nem baj. De a kapcsolat fontosabb ennél. Tehát ezek a vágyteljesítő késletetések. Ez az, hogy tudok várni fél órát, az igazi férfi, aki tud várni 5 percet, amíg a felesége fél óra alatt elkészül. a rendetlen vágyaimat kézben tartom, érted? De érted a rendetlen vágyaimat, és itt a kicsit rendetlenekre, érted? Ami olyan, hogy elhagyom, hogy nem csinálom, hogy érted, de ha látom, hogy téged zavar, akkor megpróbálok ezeken egy kicsit alakítani, dolgozni, csinálni. Itt van, végig hallgatlak. Na, ez egy vágyteljesítés késleltetése. Mert hogyha 30 éve együtt élsz, hát fogod tudni, hogy mit mond. A következőn, érted? De hát hadd mondja végig. Most érted? Ezek is ilyen. Apró dolgok ezek, de na látják, ezek az érzelmileg intelligens viszonyulások, azok a rezdülések, azok a rezgések, amelyek valóban így mondjuk, hogy magas tápértékűvé teszik a kapcsolatot. És ez lesz a fontos, hogy annak a kapcsolatnak legyen egy ilyen belső ereje, amelyik még ezeket a rezdüléseket is felfogja, és tud vele együtt rezdülni. És tudja, és ugyanígy persze ezért te is számíthatsz arra, hogy a társad is ezzel élni fog. És ennél gyönyörűségesebb, hogy úgy mondjam, találkozás nincs, amikor hát ezt éreztük a szerelemben, ugye, amikor úgy egy húron pendültünk, vagy amikor egy hullám hosszra kerültünk, vagy ez. Na, ezek a kicsi apró dolgok, ezek teszik ezeket valóban élvezetessé. Van egy ilyen mentális törvény szintén, hogy minden élvezet a lemondásból táplálkozik. Minden élvezet. Tehát az, hogy például az egyháznak az ünnepeket megelőző bőti időszakai, hát ennél bölcsebb tanács nincs is. Mert hogyha ugye például, hogyha ha egész nap össze-vissza eszel, akkor este nem fog jól esni egy szép, finom szelet kenyér. Mert nem fogsz kívánni semmit. Ha össze-vissza iszod a lónyálat egész nap, érted, nem kell majd egy pohár víz este. Tehát minden a lemondásból táplálkozik, minden élvezet. Tehát akár csak az evésbeli élvezetek, akár a testi élvezetek, a gyengétség, a kedves, érted? Ezért minden kapcsolatnak szüksége van a közelség és a távolságnak a dialektikájára, ezt mondják. Érted, hogy legyenek olyan idők, amikor nagyon közel vagyunk, és legyenek, amikor egy kicsit távolabbról egymásra tudunk nézni. Tehát ez minden kapcsolatban szükséges. És hogyha ez nincs meg, ha nincs meg a lemondásból fakadó beteljesülés, mert ezt hozza, de tényleg most gondolkozzanak el, minden élvezetre érvényes ez. Nagyon, és ennek a kultúráját elfelejtettük, ezt alig adtuk tovább már a gyerekeinknek is, hogy abból lesz az igazán beteljesült, akár szerelmi élvezet, akár érzelmi élvezet, érted, hogy élvezzük egymás társaságát, ha vannak benne levegők, ha vannak benne távolságok, ha van benne ez a kis hullámzás, hogyha ezeket meg tudjuk tenni. Azt mondja egy kutató, hogy az ember a vágy gyermeke, és a vágy egy ilyen tartályt mélyít ki, amiben aztán beleteljesülhet az élvezet. És hogyha keskeny a tartály, akkor keskeny lesz az élvezet. És van egy nagyon érdekes dolog, hogy ugye, hogy az ember a vágy gyermeke, és a vágy az beteljesülni akar. A vágy az hogy mondjam, beteljesíteni is akar. Ha nincs meg ez a tartózkodás élménye is, akkor tulajdonképpen nem kapom meg, csak egy rövid kielégülést, és az nem lesz a beteljesülés, és éppen ezért váltogatni akarjuk azokat az élvezeteket. Nem tudom, hogy ez most érzékletes eléggé. Tehát ebből származik az, amit ma nagyon látunk, hogy váltogatni, akár csak a kulináris élvezeteket, hogy ilyet, hogy olyat, és akkor jönnek az ízfokozók. Mert a természetes ízeket már nem tudja élvezni. Mert mindig többet, és nincs benne például az a bőjt. Hát ismerik azt, hát amikor elkezdjük a bőjtőt, hát akkor esne legjobban a sonka, nem? Tehát a legjobban. Tehát tényleg, és hogyha azt mondod, hogy most ma lemondok a csokiról, akkor minden csoki megjelenik itt, és az a legjobbé. Azért, mert tényleg előkészíti azt, és jobban is fog esni. De hogyha akkor betömöd most neked kettőt, és mindig másikat, bármiben, akkor jönnek a váltogatások, hogy másik nő, másik ez, másik. Döbbenetes törvény, hogy minden élvezet a lemondásból táplálkozik, és hogy találjuk meg ennek a lehetőségét, ennek a szép váltó kapcsolódásnak, ezt a váltó játéknak is hívják ugye a szerelemben ezt. Azt mondja Gibran, együtt születtetek, és együtt is maradtok mindörökre. Együtt lesztek akkor is, amikor a halál fehér szárnyai szétszórják napjaitokat. Bizony mondom, együtt lesztek még az Isten csöndes emlékezetében is. De együtt létetekben legyenek távolságok, és a mennyek szellői táncolhassanak kettőtök között. Szeressétek egymást, de a szeretetből ne legyen megkötöző kötelék. Legyen az inkább hullámzó tenger lelketek partjai között. Töltsétek meg egymás serlegét, de ne ígyatok ugyanazon serlegből mindig. Kínáljátok egymást kenyeretekből, de ne ugyanazt a cipót egyétek mindig. Daloljatok, táncoljatok együtt, és vigadjatok, de engedjetek egymásnak egyedül létet. Miként a landhúrjai egyedül vannak, habár ugyanarra a dallamra rezdülnek. Tehát ez nagyon fontos, ez a kis váltójáték, amit meg lehet tenni. Motiválhatóság szintén, látják ezek a fehérek, ezek mind érzelmi intelligencia készségek. És hogyha most ugye lenne még egy kicsit, mindig átvennénk, hogy de vigyázz, érzelmi intelligencia készséget, csak élmény, tapasztalat, azonosulás. Nem megy megértéssel, tehát sok kell belőle. Ugye az újrakezdés, az újratervezés, hogy szabad tévedni. Hogy nem mindjárt, hogy na ugye, megmondtam, jaj már megint, érted? És ennek a légkörét az otthonunkban is fenntartani, mindig mondtam, hogy van egy ilyen kis képecske, amit sokszor használok, hogy a bölcs meg a tanítványok ülnek a hídon, lóbálják a lábukat, alul folyik a folyó. És akkor megkérdezi a tanítvány, hogy te bölcs, hogyha beleesünk a folyóba, akkor megfulladunk? Á, nem fiam, csak ha nem jössz ki. Érted? És ennek a légkörét fenntartani otthon. Nem az a legnagyobb baj, hogy hibázunk, hanem hogyan hozzuk helyre. Újra és újra és újra és újra. Hát igen, a szellemi orturkálást abba hagyni, hát ez jó lenne. Tulajdonképpen mi ez a szellemi orturkálás? Ez is divat lett, mindenre egy kis valami negatívumot odafröccsenteni. Érted? Na jó, de... Figyeld meg, hazajönnek a családtagok, és úgy ömlik be. Jaj, ez a polgármester, jaj, ezek a kátyuk, jaj, ez az időjárás, jaj, ma esett, jaj, holnap nem fog. Jaj, igen, ma süt a nap, Jézusom, érted, milyen meleg van. Jaj, de nem, mit tudom én, jaj, ebbe az országba, érted. És csak így ömlik. És tulajdonképpen az lett, hogy divat egy kicsit mindenbe, kicsit belefurkálni, egy kicsit valami. Vezetem egy iskolát, és kellett menni egy ilyen bemutató órára. Bemutató órát mindenki tud tartani, gyerekek nagyon jók, előre meg lehet írni, hiszen nem egy pont, nem mindegy. És akkor általában jó sikerülnek, jó. És akkor megvolt a bemutató óra, mondtam a tanítónak, hogy milyen jó volt, mert a Peti is szólt, meg nem tudom micsoda. Néz, egyszer csak mondja, Rita, hát mondjál már valami rosszat is. Hát miért mondjak rosszat? Hát jó volt ez az óra. Mert így ez nem komoly. Figyelj csak meg, mennyire a fején találta. Akkor érezzük valamit úgy komolynak, úgy szakértőnek, hogyha tudtam hozzá egy kis rosszat mondani. Érted? Hogyha úgy egy kicsit úgy azért kicsit lehet, jó van, te azt hiszed, hogy ez akkora szám, de nem akkora szám. Érted? Ez a szellemi orturkálás. Érted? Az orturkálás nem fertőző dolog, de roppant undorító. Tehát érted, beturkálsz, jó, találsz valamit, összegyurbikálod, és úgy belövöd. És kész a hány inger, így csapatostól. Kész. Jó. Na de ezt szellemileg is megcsináljuk, érted? Beturkálsz magadba, így kezdődik. Mindig fogsz találni valamit, ami nem tetszik. 100%, biztos, hogy fogsz találni valamit, érted? Hát nem látja, hogy már vége van. Hát most elkésett. Tehát akkor most mit csinál, érted? Hát nem tudom. És miért beszél ilyen gyorsan? Attól még nem lesz jobb, érted? Az idő elmúlt, kész. Hát ez és miért nem találja meg a papírjait? Hát ez miért nem készítette elő? Most mondta, hogy 64 éves. Hát hány előadást csinál? Tessék, mit tudom én? Valamit biztos találná, érted? És akkor mi ez? Összegyurbikálás megfogalmazza. Megfogalmazva, és a belövés mi? Ha megkínálod. Te látod, te is? Hát érted? Hát nem lehet érteni, nem mit gondolsz, hogy hátul ezt a gyorsat érték? Hát nem. Hát érted? Na. És akkor megkínálod vele, és akkor kénytelen belemenni, és akkor kicsit hümmölni valami, és kész a hány inger. És ez van. És hogyha az otthonunkban ezt megengedjük, hogy pff, 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 hát ott van. Hát érted, ott olyan rossz légkör lesz, amire utána nem tudunk más csinálni. Jó, a játék és a humor, szintén érzelmi intelligencia készség, mutattam már az elején belőle. Ez az intimitásnak is a legfőbb bázisa, nem mennék bele. Tehát kellenek azok a csak laza idők együtt. Nem biztos, hogy sok, és nem kell Miamiba sem menni hozzá nyaralni. Lehet máshol is eltölteni csak laza időt, de szükségünk van rá, hogy ne csak ügyintézzünk, ne csak elintézzünk, ne csak megetessünk, ne csak megcsináljunk, ne csak valami, hanem ezek a tényleg feloldó, oldó idők is. Kíváncsiság, érdeklődés, hát ezt mutattam a szerelem térképpel már, de érdemes elhagyni néha a komfortzónát, érted? Ha minden nap főzöl, akkor egyszer ne főzzé. Jó, és akkor meglátod, hogy a többiek is elhagyják a komfortzónájukat. Belemenni egymást kívánságaiba. Most igyekeznem kell, látom az időt. Jó. Ez is egy érzelmi intelligencia készség, az új dolgokra való fogékonyság, az a nyitottság, vagy egy másik probléma megoldás, a nézőpontváltás. Tehát tulajdonképpen, amikor azt mondom, hogy megtalálom, hogy mi esik nehezedre, át tudok menni a te gondolatvilágodba, bele tudok ebbe menni, stb., hogy megengedem, hogy lehetsz önmagad tényleg. Most ezekben nem megyek be jobban. Átkeretezés az a technika, amikor egy nagyobb, tehát érted, egy más szempontból kezdek, nagyon-nagyon-nagyon hasznos, nagyon-nagyon szükséges, nagyon sokszor kell, hogy átlépjek az ő szempontjából. Tehát mindig a saját szűk szempontodból fogod először látni a dolgot, és abban lehet, hogy bosszantó is van, lehet, hogy mindegy. De hogyha átmész egy másikba, egy másik megvilágításba, lehet, hogy egészen más a helyzet. Úgy keretkezett a maga fogalom, hogy nézek egy képet, ott van egy templom, egy asszony az arcát a kezébe rejti, és már együtt is érzel vele, hogy biztos gyász van, most mennek, szegény sír. Jó, teszel neki egy nagyobb keretet, és azt látod, hogy jön egy felvirágozott autó, egy mennyasszony száll ki belőle, tehát az asszony tényleg sír, de nem bánatában, hanem örömében. Tehát egy nagyobb keretbe, egy nagyobb, egy más megvilágításba, sok ilyen mese van, sok ilyen játék van, sok ilyen helyzetbe, tehát ne kritikus helyzetbe kezdjék el gyakorolni, hanem ilyen általános kicsi helyzetekbe, hogy egy kicsit máshonnan nézni, hogy ebből mit lehetne akár tanulni.
Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban folytattuk Uzsajné Pécsi Ritának, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola tanárának, neveléskutatónak az előadását, amit a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz római katolikus templomban tartott. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében a bemondó Domán Vivien.
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. A TDK-hoz kapcsolódva beszélgettek az Egyetem Kepes György szakkollégiumának tagjai. Az adás fókuszában Kecskés Csenge volt, akivel Bíborka és Vivi, a Fecseg a Kepes műsorvezetői beszélgettek animációs munkásságáról és Csenge különleges fantáziájáról. Mindezelőtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Az Eger Wine Meetup 2026 nemzetközi szűrészeti borászati konferenciát március 27-én tartották a Líceumban. A több évtizedes múlttal rendelkező rangos szakmai esemény kiemelt témái idén az innováció, a borpiac építés és a közösség. A résztvevőket az egyetem rektora, dr. Pajtókné dr. Tari Ilona köszöntötte, aki kiemelte a hagyományok, a folytonos megújulás, a szakmai párbeszéd és együttgondolkodás fontosságát. Eger városához szorosan hozzátartozik a szőlő és a bor, a tudás és a kultúra, hiszen 130 éve zajlik itt borászképzés és ehhez kapcsolódó kutatások. Jelen konferencia 25 éve magas színvonalat képviselve az ország meghatározó szakmai rendezvénye, mely 4 éve megújult arculattal várja a hazai és külföldi előadókat, kutatókat, borászokat, piaci szakembereket. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem mind a kutatások, mind az oktatás terén törekszik a magas színvonalú, gyakorlatorientált szemléletre, a nemzetközi kapcsolatok erősítésére. Ezt bizonyítja 6 külföldi egyetemmel együttműködésben zajló EUGIFT projektünk, valamint a Kutatási és Fejlesztési Központunk, amely elnyerte a kiváló kutatási infrastruktúrák minősítést, valamint felkerült az Európai Élelmiszerbizottsági Hatóság kompetens szervezeteinek hivatalos listájára, fogalmazott a rektor. Közös tanulás, közös fejlődés, a megújult pedagógus továbbképzés bevezetésének tapasztalatai címmel szervezett tájékoztatót az Oktatási Hivatal a Líceumban 2026. március 31-én. A régió intézményvezetőinek tartott előadásokban áttekintették az elmúlt évek tapasztalatait és a jelen kihívásait. A megújult nemzeti alaptanterv és kerettanterv szemléletét, értékrendszerét, kitűzött céljait Takaró Mihály miniszterelnöki főtanácsadó, a Nevelésügyi Kormánybizottság titkára ismertette. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora örömmel köszöntötte a résztvevőket, akik közül sokan hazajöttek, hiszen az Eszterházyn szerezték diplomájukat. A rektor bemutatta a Debreceni Egyetemmel és a Nyíregyházi Egyetemmel közösen kidolgozott gyakorlat és értékorientált pedagógus képzési rendszer fontos elemeit, amelyet 2 éve vezettek be egyetemünkön, így már konkrét tapasztalatokról is be tudott számolni. A tavalyi évben az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nyerte el az Év Egyeteme 2025 címet kultúra és művészet pártolás kategóriában. Intézményünk ismét jelentős szakmai elismerésben részesült, ugyanis idén is jelölve lett az Év Egyeteme 2026 díjra, ezúttal fenntarthatóság kategóriában. A rangos kitüntetés visszaigazolja az intézmény évek óta következetesen felépített zöld stratégiáját, melynek alappillérei az energiahatékonyság növelése, a megújuló energiaforrások alkalmazása, a fenntarthatósági szemlélet oktatásba való integrálása, valamint a közösségi programok. A gálát 2026. március 30-án rendezték a Gödöllői Királyi Kastélyban, ahol egyetemünk vezetősége és az egyetemi hallgatói önkormányzat képviselői vettek részt. A jelölés elismeri az egyetem törekvéseit, hogy aktív szerepet vállal a hallgatók és munkatársak környezettudatos gondolkodásának formálásában is. A híreket Trestyenszky Larától hallották.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Kezd itt a Fecseg a Kepes, a mai adásunk lesz a második, és itt van velem Vivi.
Sziasztok!
Itt vagyok én, és itt van velünk Kecskés Csenge, az egyik kepeses tagunk, akinek a mai munkásságáról fogunk legfőképpen beszélni.
Sziasztok! Ötödiken, ha jól emlékszem, második helyezést értél el. Mesélj kérlek, hogy érted meg magát az ötödiket?
Nagyon izgalmas volt, nem feltétlenül volt elképzelésem arról, hogy most van nekem itt helyem, vagy nincs nekem itt helyem, elég ügyes vagyok-e már, vagy nem. Rengeteg sok nagyon tehetséges diákkal találkoztam, nagyon sok gyönyörű munkát láttam. Nagyon-nagyon jó élmény volt beülni így a moziterembe, végignézni a többieknek a filmjeit, és kb. Így a padlóról szedtem össze az államat, hogy ez aztán. Szóval, hogy olyan, nem feltétlenül egy ilyen versenyérzésem volt, hogy itt most mindenkivel vélre kell menni az első helyért, hanem egy csodálatos élmény volt látni azt, hogy mennyi szuper, inspiráló társam van itt az egyetemen is, a szakmán belül, illetve a környező egyetemeken is, és hogy mivel indultam, azt még nem említettem, a kegyvesztettet vittem. Ez egy ilyen középkori köntösbe bújtatott párkapcsolat egy ilyen allegóriája, szóval, hogy egy nő és egy férfi toxikus kapcsolatát rejtettem kicsit ilyen trónokharca, zsandárk, mindenféle középkori környezet mögé.
Ez volt ez a film, amit a tavalyi kiállításon is megnézhettünk?
Bizony. Ugye ilyenkor, amikor az ember csinál egy filmet egy teljes éven keresztül, kb. Van, hogy több éven keresztül, nem csettint egyet, hogy jó, ezt egy versenyre leadtam, és akkor most már jó, hanem utaztatni szoktuk általában ezeket, bepróbálkozunk különböző fesztiválokon, hogyha adódik valami lehetőség, akkor ezt ki kell használni.
Ez nagyon tetszett, én mint teljesen laikus, engem teljesen megvett.
Ennek nagyon
szépek voltak a színek, és szép volt a kép, ami igazából nekem minden, ami számít egy ilyen kis animációs dologban.
Ez nagyon izgi, mert pont ezzel foglalkozok most, hogy a nézőre milyen hatással vannak a különböző színek és formák használata. Ez most kicsit ilyen gyerekesen hangzik, de mégis, hogyha most egy ilyen szakmai titok, ami igazából egyáltalán nem titok, de egy ilyen titkos kód számunkra, hogy ahogy nézik az emberek a rajzfilmeket, hogyha mondjuk, hogyha egy kerek formákból álló figurát látsz, akkor az alapból bizalmat gerjeszt. Hogyha egy meleg színekkel feltöltött figurát látsz, akkor ő olyan kis kedvesnek tűnik. Hogyha mondjuk kékkel, akkor ő egy nyugodtabb, egy békésebb karakter. De hogyha mondjuk egy hegyes, szúrós karaktert látsz, mint mondjuk a hercegem a Kegyvesztetben, akkor még anélkül, hogy bármit is csinálna, már látod rajta, hogy ő olyan csipkelődős, olyan szúrós. És ez gyakran előfordul rajzfilmekben, hogyha esetleg megnéztek valamilyen mesét, rajzfilmet az elkövetkezőkbe, próbáljátok ki, hogy tudjátok ezt alkalmazni, hogy felismeritek a karaktert, csak az alapján, hogy ő hogy néz ki.
Ez olyan, mint a Boba meg a Kiki.
Vagy abszolút, igen.
Ez nekem. Ezt hogy tudod vizsgálni az emberekben és a nézőidben, hogy mit váltanak ki belőle? Tehát ilyen kis kutatásokkal, közvélemény az utca emberével, vagy?
Az egyik az, hogy szeretnék majd ilyen kérdőíves témát csinálni, egy ilyen vizuális kérdőívet, hogy szerinted ezek közül a karakterek közül melyik a szimpi, és melyik nem? Jó, nyilván ez most nagyon le van butítva, de hogy egy ilyesmire gondolok. Illetve nagyon sok előttem hatalmas nagy karriert befutó művész között előfordul ez. Beszéljünk most akár Tom Moore-ról, vagy hogyha magyart szeretnék említeni, akkor Jankovics Marcellről, vagy hogyha a színekre akarok ráfókuszálni, akkor Alberto Mielgo. Ők mind a hárman nekem hatalmas nagy példaképeim, és akár mondjuk a Cartoon Saloon, akár a Kecskeméti Filmstúdiónak a munkái között olyan források találhatók, amikből egyértelműen lehet ilyen tanulmányokat levezetni, hogy akkor itt ilyen formákat használtunk, itt ilyen színeket használtunk, és ez ilyet és ilyet és ilyet váltott ki. Szóval javarészt abból táplálkozok, illetve tőlük tanultam nagyon sokat, hogy akik már azért letettek valamit az asztalra, és ugye ezeket az utakat már kitaposták elég rendesen.
Köszi. Ez most egy pár gondolatot elültetett a kobakomban, de majd megpróbálok itt lenni újra, és nem ezeken gondolkozni, de szeretem a színeket és a formákat. Tudjátok, mint a régi játékok, amikben bele kellett rakni a piros háromszöget,
igen.
És még egy kis, nekem olyanom volt, hogy egy csiga, és akkor oda kellett berakni egy kis piros háromszöget, meg a kék négyzetet, és így bele kellett alkotni. Na most ez jutott eszembe.
Az a vicces, hogy tényleg így csinálom, szóval, hogy így, ez most egy aranyos női karakter, aki nagyon sokat gondolkozik, mielőtt cselekszik. Akkor, ha női karakter, akkor legyen mondjuk nagy a dereka, és akkor hogy az anyaság legyen benne, akkor egy nagy kör lesz mondjuk a dereka. De mivel nagyon sokat gondolkozik, tele van a feje gondolatokkal, akkor legyen nagyobb a feje, és kicsikik a kezei, mivel hogy ő nem annyira cselekvő gondolkodik, de hogy női karakter, milyen színe legyen, mi legyen a fő színe? Hát, legyen egy ilyen megnyugtató biztonságot, hogy legyen kék. És hogy így készült el például az egyik filmembe az egyik főszereplő. Nyilván ez nem egy ilyen 3 másodperces eszmefuttatás volt akkor, hanem egy 3 hónapos, de hogyha nagyon tényleg leegyszerűsítjük, ez így szokott kinézni.
Én a Novát többször is megnéztem, és mindegyik alkalommal sírtam rajta. Én hihetetlenül szeretem. Tudnál még így a karakter dizájnról beszélni így a Nova terén?
Ugye ő volt az első, ő a korábbi, ő a nagyobbik testvér, és ő volt a vizsgafilmem ebben az előző képzésen, amit említettem korábban. És ha már a lányról esett szó, akkor a fiút is megemlítem. Ugye ebben a történetben párhuzamot szerettem volna vonni az égitestek mozgása és egy szerelmi történet között, így az emberi viselkedés között. És ugye említettem, hogy a lány az ilyen túlgondolós, de mégis gondoskodó, és a fiú született meg hamarabb. Ez úgy nézett ki ez a processz, hogy először összeírtam egy ilyen 3 oldalas nem is tudom, ilyen viselkedés, vagy személyiség jegyes gyűjtést, és aztán ez alapján kezdtem el felépíteni. Gondolhatjátok, hogyha a lánynak kicsit nagyobb a feje, és a dereka is szélesebb, de amúgy egy kicsi testű, kis apró kis lényecske, akkor a fiú lesz az, akinek vastag a válla, mert ő cselekszik, és neki hatalmas karjai vannak, és ő az egész világot a hátán cipeli, de pici a feje. Ő olyan kis putuskább, de azért abban a kis pici fejében rengeteg sok ego van, de azért rengeteg sok szeretet is. És amikor létrehoztam ezeket a karaktereket, nem egy nőt és egy férfit, hanem a nőt és a férfit szerettem volna létrehozni. Kicsit sztereotípikus jegyekkel, kicsit személyesebb, szóval kicsit különlegesebb jegyekkel, és egy ilyen archetípus párt létrehozni konkrétan. Illetve nagyon-nagyon szerettem ezt a processzt, ezt a folyamatot, mert a novának a szövegét én magam írtam. Amúgy a kedveztetnek is, csak végül abban nem került szöveg, hanem az egy néma, nem néma, de hogy narráció nélküli film lett. A novában viszont rengeteg sok narráció van, végig beszélem az egészet, illetve a zenét is mi írtuk hozzá, én is egy barátom. És még ehhez az ilyen karakter készítéshez az is hozzájárul, hogy én szinkronizálom a kislányt fuvolával, szóval, hogy olyan zenei részeket raktunk bele, amik egy ilyen finom, könnyed, légies hangszer által vannak feljátszva, illetve az egyik ismerősöm, ő pedig kavallal, ami egy ilyen népi furuja, játszotta a fiúnak a zenei részeit. A kavallnak van egy ilyen karcos, kicsit nyers hangja, hogyha a népdalokat hallgattok, lehet, hogy találkoztok vele viszonylag gyakran, és van benne egy ilyen csibészség, egy ilyen vadócság, ami tök jól illett a napocskához, és tök jól hozzátett a karakterhez. Szóval ezek a dolgok állnak így össze, hogy a szöveg, ami megtámogatja ezeket a karaktereket, a zene, és nyilván a vizualitás.
És egy karaktert, hogyha megtervezel, akkor folyamatosan változtatgatod, vagy több változatot csinálsz belőle, és egymás mellé teszed, hogy melyik illene legjobban bele a te vizuális képedbe, ami a fejedben van?
Az a helyzet, ez amúgy kicsit ilyen így is van, meg nem is, hogy mind a kettő amúgy, amit említettél, hogy én a fantáziás vagyok részben, ami nem tudom, hogy ismerik-e a hallgatóink, hogy ez egy olyan, hát betegség, de nem igazából betegség, hogy nem annyira egyszerűen látok képeket a fejemben. Szóval vannak, akik full tű pontosan el tudnak képzelni képeket a fejükbe, és látják, konkrétan látják, vannak, akik meg kevésbé. És én a kevésbé irányba indultam el sajnos, amikor megszülettem, és ezért, amikor karaktert tervezek, vannak bizonyos jegyek, amit szeretnék belerakni. Lásd, tervezni akarok egy nap karaktert. Szerintem legyen lángoló, tüzes haja, mint a Herkulesbe, hogy el lehessen fújni, és akkor kopasz legyen. És legyen az is benne, hogy ő ez egy nagy termetű, mint hogyha egy ilyen edzőterembe járó, ilyen kétajtós szekrény. De hogy milyen legyen a személyisége, milyen alakú legyen a szeme, mekkora legyen az orra, hogy nézzen ki, amikor mosolyog, milyen arckifejezései legyenek, mekkorak legyenek az arányok a testében, ezek mind olyanok, amit így menet közben talál ki az ember, és próbálkozásokon keresztül, szóval, hogy tényleg, ahogy mondod, rajzolok egyet, hát ez még nem az igazi, rajzolok még egyet, hát még ezen is alakítok egy kicsit, viszont emiatt, hogy nem feltétlenül látok egy konkrét képet a fejemben, hogy na, én ezt szeretném megvalósítani, emiatt, amikor végre sikerül, és úgymond elkapom azt, amire én gondoltam, pusztán véletlenből, próbálkozások sora után, kicsit olyan érzés, mintha egy régi baráttal találkoznál. Tudom, ez ilyen nagyon szürreálisan, akár még bugy után is hangzik, de hogy így tényleg megrajzolja az ember a karaktert 51-ére, és így tudja, hogy ő az. És hogy végre megvagy, végre megtaláltalak, és de jó, hogy itt vagy. Szóval kicsit ilyen, van benne egy ilyen pszichológiai szál is, hogy amiatt van ennyi személyisége a rajzolt karaktereknek, hogyha jól sikerül, nem azt mondom, hogy az én karaktereimnek, hanem überáll az animációs világban. Azért tudunk sokszor nagyon kötődni akár nézőként ezekhez a karakterekhez, de hát alkotóként meg főleg, mert mondjuk az én esetemben egy ilyen hosszas keresgélés után találkozok velük. Nem feltétlenül elkészítem őket, hanem találkozok velük. Én ezt így élem meg.
Wow! Engem most nagyon ráz a hideg. Yeah. És ez most nagyon kis szívembe szállt, ez nagyon aranyos. Viszont kontrakérdés, tudsz álmodni?
Hú, nagyon-nagyon furán álmodok.
Pont egyszer, emiatt, hogy nem tud így úgymond
egyszer elképzelni. Egyszer egyik ismerősöm azt mondta, hogy úgy álmodok, mint hogyha belennék dzsogozva, pedig nem nagyon volt még kapcsolatom ilyesmikkel. Viszont úgy képzeljétek el, mint egy nagyon absztrakt vízfestékkel készült festményt. Szóval, hogy így valaki így odahajintott egy adag pacát, és foltokat látok, de ezeket a foltokat nagyon fontos, hogy milyen színekkel látom. Például, hogyha egy ilyen barna, sötétes, pirosas, barnás valamit látok, ez nekem egy ilyen nagyon biztonságot adó érzés. De ugyanígy, amit említettem korábban, hogyha egy ilyen kékes valami jön be, akkor az meg olyan hűvösebb, de még az is nyug is. Ezeknek mindnek megvan a maga jelentése, de igazából nagyon erős érzelmekhez kapcsolódnak. Szóval én nagyon érzelmes vagyok az álmaimban, nem tudom, hogy ezt hogy lehetne értelmesen elmondani, de hogy ilyen érzelemlöketet kap az ember, és úgy tudom elmesélni, mint hogyha dolgoznál egy számítógépen, de kihúztad a monitort. Szóval, hogy így információ van, meg tudod, hogy most álmomban eljöttem adni egy interjút a Kepeses podcastba. És ahelyett, hogy azt mondanám, vagy azt látnám, hogy itt van előttem Bíborka és Vivi, ahelyett látnék egy kéket, egy kepeses pólót, látnék egy ilyen bézs színt, ami itt van körülöttünk, és tudnám, hogy ez a fal, meg ez Bíborka. Anélkül, hogy így látnám a részleteket. Illetve pluszba egy olyan dolog, mint hogyha ilyen fél vakon járkálnék, de lenne nálam egy nagy itó, szóval, hogyha valamit látok részleteket, de csak akkor, hogyha egy ilyen, mit tudom én, egy ilyen 5 centis részre rá tudok fókuszálni, de egyszerre csak 5 centire. Szóval nagyon szürreális. Szerintem ez az álmodás, ez mindenkinél egy nagyon izgalmas téma, és mindenkinél tök más. Hát én pont így álmodok.
Amikor így elkezdted, akkor rögtön a kaleidoszkóp jutott eszembe, ugye?
Abszolút.
Igen.
Abszolút. Csak annál egy kicsit nyugisabb. Én mindig rosszul voltam a kaleidoszkópoktól.
Hát igen, azért ez egy picit trippy. És a jövőben hogyan szeretnéd ezt folytatni? Mi a cél?
Ugye most kezdtem a második évemet. Belecsaptunk a lecsóba az animációs szakirányjal. És nagyon-nagyon jó professzoroknak a kezében vagyunk. Nagyon sokat tanulunk. Hatványozódott a tudásunk ebben a fél évben. Remélhetőleg túl is fogjuk élni a sok meló mellett, és most egy kicsit arra fókuszáltunk, hogy szakmailag fentebb húzzuk magunkat, portfóliót építsünk, ilyenek. Viszont a mi szakunkon ugye az a diplománk, hogy készítenünk kell egy filmet. És már vannak rá tervek, hogy mi is fog itt történni ebben a filmben, amit majd jövőre kell elkészítenem. Nekem van egy jó pár éve egy olyan tervem, amit nem valósítottam még meg, mert úgy éreztem, hogy nem vagyok elég ügyes hozzá. Ez egy akkora falat, amihez még nem mertem nyúlni konkrétan, mert tényleg annyira fontos számomra, hogy elég ügyes akartam lenni hozzá, hogy ezt meg tudjam valósítani. Nekem a kisöcsém mozgássérült, és így van a családunk, hogy ez szerves része a mindennapjainknak. És sajnos azt látom, hogy a többi embernek, esetleg a közösségeknek, az országnak nagyon nem szerves része ez a dolog. Nem csak a kisöcsém nyilvánvalóan, hanem a sérültek, a mozgássérültek, a szellemi sérültek, vagy bármilyen hátrányban lévő embereknek a helyzete. Nyilván vannak törekvések rá, hogy ez ne így legyen, viszont akár a nagyobb scale-ben, akár csak az emberekben személyesen szerintem ez egy kicsit hiányosan van meg az empátia e felé, legyen az egy érzelmi empátia, de legyen az egy, mit tudom én, egy MÁV-nak a korszerűsítése, hogy ne kelljen kerekesszékkel 5 darab lépcsőt megmászni minden szerdán, amikor iskolába megy, és felejtsék el mondjuk az emelőt elhozni, mert beled zárva valami ajtón. Értitek, vannak ilyen etapok, de hogy értitek, hogy értenétek, nem tudjátok, bocsánat, de hogy vannak olyan etapok az életünkben, ami másnak teljesen természetes, nekünk viszont egy hatalmas nagy kalamajka, és ráadásul nem is nekünk, mert úgy beszélek erről, hogy aha, én szegény, hogy milyen rossz nekünk. Nem, tesómnak a rossz, és mi próbálunk tenni valamit ezért, hogy egy kicsit könnyebb legyen tesómnak és édesanyának és szüleimnek, kijavítom magam. És most egy hosszas felvezető után, bocsássatok meg, jutok el a célomhoz, hogy mit tudok én tenni. Nyilván nem látnak a nézők, de nem vagyok egy izompacsírta, hogy felpattintsam a 19 éves öcsémet egy vonatra, egy villamosra, vagy hogy bármi ilyesmit meg tudjak tenni. Ezért ahhoz az eszközhöz szeretnék nyúlni, amin van, ami az animáció, illetve bármi ilyesmi média, amibe bele tudok majd fogni, és ezzel szeretnék majd foglalkozni a diplomafilmemben, hogy valami ehhez kapcsolódó dolgot készítsek, akár egy érzékenyítés, akár valami tanításszerű azoknak, akik meg fogják nézni esetleg ezt a kis filmet, vagy csak valami kezdeményezés, hogy majd egy későbbiekben tudjak csinálni olyat, ami méltó ehhez a témához. És tényleg úgy érzem, hogy évekig amit tanultam, és most is tanulok, ide vezet. Hogyha valamiről érdemes filmet csinálni, akkor az valami ilyesmi. Hogy legyen célja annak, amiről alkotunk, és jussunk el valahova vele, és ez tényleg nagyon a szívemen hordozom ezt a témát, és hogyha mással nem is, akkor legalább eljuttatni az emberekhez ezt a dolgot, akik esetleg hajlamosak a földbe dugni a fejüket, és akár úgy leélni az életüket, hogy nem is fut át az agyukon semmi ilyesmi, miközben ez egy nagyon fontos dolog szerintem, és nagyon hiányzik a médiából arról, hogy egyáltalán erről beszéljünk. Még az, hogy utána tegyünk is érte valamit. Illetve nyilván ez ilyen nagy hősködés után, hogy én el fogok készíteni egy világmegváltó kisfilmet, nyilván nem lesz, de hogy ilyen hatalmas nagy kampánybeszédek után, így ez egy nagyon személyes téma is nekem, és nagyon szeretnék ezzel foglalkozni, hogy azt a bezártságérzetet, amit ő esetlegesen érez a testében, vagy éreznek többen a testükben, azt hogyan tudom átadni másoknak is. Mert szerintem mindannyian érzünk egy ilyen bezártságérzetet sokszor, legyen az mentális, fizikai, bármilyen, és szerintem ilyen alapon mindenki tud kapcsolódni ehhez a témához.
Köszönjük szépen, hogy minket hallgattatok, és köszönjük Csenge, hogy eljöttél.
Köszönöm a lehetőséget.
Mi voltunk a Fecske. Hallgassatok minket következőnek is.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.